A Kolozsvár Társaság az Erdélyi Múzeum Egyesület termében megtartott hármas könyvbemutatóján Tarp Károly három kötetét mutatták be. Az egyik kötet tulajdonképpen nagyon régi, az Ismert katona. Több kiadást élt meg, egy szomorú, tragikus történet, amely a szerzőnek nagyon fontos családi történet. A szerző fiának a tragikus története, sokan ismerjük. A másik kettő pedig egy román nyelvű verses kötet, a Partá, Tarp Károly válogatott versei románul, Partá a kapu, és a harmadik, amelyet tulajdonképpen én legalábbis személy szerint már évek óta várok, a Bátori Téka Minoritates sorozatában a Zeneművészeink Északon, szintén Tarp Károly munkája. Nagyon izgalmas művek. Tehát három könyv, három nyelv. Eleve nagyon izgalmas ez a kitétel, de nagyon jellemző Tarp Károlyra.
Melyikkel kezdjem?
Kezdjük a legrégebbivel, az Ismert katona angol kiadásával, mert az Ismert katona már klasszikussá kezd válni.
Az Ismert katona első kiadása az kényszerhelyzetben jelent meg és cenzurázva. Többek között...
80-as évek.
80-as évek, 85-ben talán akkor jelent meg. Azért szenzáció, azért érdekes ez az idei megjelentés, mert ez angol nyelven készült, és ez lényegben egy családi ajándék volt, mert az unokáim kezdeményezték, és aztán egy távolabbi rokonom fordította angolra, de benne vannak az amerikai rokonság is, mégpedig meg kell említsük, mégpedig Szász Zsolt, aki a Szilícium völgyben dolgozik, és hatalmas programokat, és ő a mai angolt, az amerikai angolt vitte bele a fordításba, tehát többen átnézték, és ezért remélem, hogy élvezhető a mai olvasónak Amerikában. Különben több példány eljutott oda is.
Egy olyan megvázott történet, amely szerintem egyetemes élvényű, és olyan helyzetet mutat be, amely azt hiszem mindenütt ugyanolyan megvázó lehet.
Igen, és ennek érdekessége az volt, amire felfigyelt Somjai Zsolt, a Unterius Kollégium aligazgatója, hogy olyan párbeszédek vannak, olyan levelezések, amit a lányom barátai és a fiam barátai, osztálytársai műveltek, és amiket a lányom gyűjtött össze, és én aztán bele dolgoztam a regénybe, olyan helyzeteket tár elő, amelyek hiányoznak ma. Tehát az a bensőséges baráti együtt gondolkodás, együtt tervezés, jövőkép, építés, az mind szerepelt ezekben a párbeszédekben, ezekben a levelekben. És ő erre figyelt fel, és akkor ezt hangos könyv alakjában egy kitűnő színészi közreműködéssel sikerült hanganyagban is megmutatni a világnak. Nagyon köszönöm Bogdán Zsoltnak azt a munkát, ami több hónapig tartott, és nagyon-nagyon aprólékos, nagyon művészi, nagyon-nagyon érzékeltető, érzelemgazdag szövegmondás, ami hozzásegített a könyvnek a érzelmi megéléséhez, átvételéhez, az olvasásnál többet jelentett ez. Ez már az idei dolog, de megjelent ez később más, a változás után megjelent cenzurázatlanul, és utána pedig megírtattam annak a második részét. A teljes könyv most már, teljes könyv címe az Ismert katona igaz története, mert a második rész az nyilván többnyire írói rész, de abban feltárom azt a múltat, azt a hátteret, amiben ez a gyilkosság megtörtént a katonai egységben, ahol ott most a sorsot szántak a fiamnak, és ez részletezni nem szeretném, de hát ez az akkori 82-es évek szekuritárt és terrorja volt, és egyféle válasza arra, hogy én megkerültem azt, hogy sorozatosan be akarjanak szervezni, mint besugót. Azt találtam ki akkor végül is, hogy két véleményezést kértek tőlem, amit megadtam kollégáimról, mert máskor is, mint rovatvezető, ilyent készítettem, de a saját nevemmel írtam alá, és azt vállaltam, és azt kikérték most azok, akikről írtam, és jóvá hagyták, hogy én semmi olyas nem írtam, ami nem igaz, vagy ami bántó lett volna, vagy egyáltalán rosszat jelentett volna. De ez nem volt elég, hanem fel kellett mennem az összes megyei szintig, és bejutom a legfelső vezetésre, hogy ezt az embert rólam leállítsák. És ennek volt, hát hogy mondjam, a folyadmánya, hogy ez a katonai ügy, ez a egyszerű lábfertőzés után egy elhanyagolt és végzetes betegség miatt fiam halálával végződött. Ennek a könyvnek most különösen úgy érzem, hogy van helyet, mert háború van itt a háború, a szomszédban.
Sok felé van háború.
És vannak, akik könnyen veszik a katonáskodást, és a katonáskodást talán még buzdítják is, és nem tudják, hogy ez rettenetes dolog, amit el kell kerülni. El kell kerülni a gyilkolást, el kell kerülni a mit háborúnak nevezünk, és ők azok, akik most élnek, nem tudják. Én 90 éves koromban én emlékszem a háborúra, és ott voltam, és tudom, mit jelent a bombázás, és harc, és közelharc, és falu felégítés, és minden ilyesmi. Tehát ezt a könyvet ajánlom a mai olvasónak is.
Tap Károly költőként is jelentős, bár nagyon keveset beszélgettünk Tap Károllyal a költészetéről eddig, mert mindig inkább a közéleti ember került előtérbe, de nagyon szép verseket olvastam én Tap Károlytól, és most megjelent egy román fordításban összeválogatott Tap Károlyi verses kötet, a Poarta, a kapu, és eznek nagyon érdekes és nagyon kortárs története van, mert hogy ezt a kötetet ugye le kellett fordítani, és a fordításnak van egy nagyon érdekes története. Jó, de indünk ki onnan, hogy miért a kapu. Hát a kapu az egy szimbólum, jelkép a kultúrában, az emberiség történetében. A kapu átereszt, a kapu kirekeszt ugyanakkor. Tehát ez a kettősség, ami a kapu jelképrendszerét képezi. Bizonyában nem véletlenül ez a verses kötet címe, de hát ez is érdekel meg az is, hogy hogyan lett a fordítás.
Igen, ez még hozzá kell tennem, hogy én, amint lehetett, kirándulásokban jártam néhány európai országba, és ott mindenütt láttam ezeket a kapukat, és akkor ebből alakult ki egy eddig nem közölt fotósorozatom, itt körülbelül 100 ilyen felvételről van szó, amit én Európa kapuinak neveztem ezt a sorozatot. És a verseim pedig 5-6 verses kötetemből válogatások, olyan céllal, hogy rádöbbentsem az itt élő rokonságaimat, a családokat, hogy művelni kell mindkét nyelvet, az anyanyelvet, az államnyelvet, és természetesen már most mindenki szinte beszél angolul, a harmadik nyelvet is. Anélkül...
Most az az angol, mint valaha volt a latin, ugye? A lingua franca, az összekötő nyelv.
Vagy a német, mert Erdélyben a német nyelv volt egy időben. Még az én koromban német szólásokat idéztünk, vagy aki büszkélkedni akart, akkor német verseket szavalt. Tehát ennek meg volt az értelme, mert akkor nyugat felé tekintettünk. És a mostani nyugat felé tekintés az egészen más. De viszont éppen ezért haza kell néznünk, és az itthoni nyelvrontásunkat, azt, hogy sorozatosan családokig hattan már látjuk az elrománosítást.
És itt szó került az elsvédesítés, ugye a svédországi magyar kolónia, vagy a magyar szorvány, vagy a magyar kivándorolt társadalom, nem tudom, hogy nevezzük ezt.
Ugyanaz a helyzet Svédország, vagy bármilyen nyugati ország, vagy vegyük a Spanyolországot, az rengeteg a román, vagy Portugáliát, ugyanez tevődik fel családi szinten, hogy hogyan őrizzük meg anyanyelvünket, román, magyar, más nyelvet is, és hogyan kapcsolódunk be az európai műveltségbe. Én ezt úgy tartottam, egész családba menően, mert hát kolozsvári családom jó részt elrománosodott, hogy csak akkor tudunk szót érteni, hogyha a általuk jobban beszélt, vagy használt, vagy ért nyelven is elmondom azt, amit magyarként, ami fáj, mit erdélyként, ami fáj nekem. Talán úgy inkább megérti. Innen adódott aztán a kapu, hogy invitálom az olvasót, hogy lépjen be ezen a kapun, Európa kapuin, mert ha belépett, akkor természetesnek veszik, hogy bármilyen nyelven a maga sérelmeit, a maga világát ismerteti az ember, a költő ebben az esetben. És azt hiszem, hogy ennek talán lesz hatása. Egyelőre én a családban látom a hatását, mert könyvem nem támogatott és saját kiadásom, ami nem ér el csak olyan formán, hogy az internetről aztán majd letölthető. Remélem, hogy erre sor kerül, mert engem a kolozsvári vagy erdélyi magyar írók ligája például kevésbé támogat, míg a román írószövetség Irina Petescuval az élen feltétlenül támogat, és nemrég ítélték meg éppen a nagyon érdekes a Bálint Tibor díjat egyik könyvemért, aminek a címe, hogy Mese.
Kérdeznék valamit. Itt van ez a kötet, verses kötet, románul, Tap Károly, magyar versei román fordításban. Ritkán van az, hogy maga a szerző fordítja le a verseit egy másik nyelvre, de jelen esetben azt mondhatnám, hogy egy még ritkább esettel állunk szemben, van egy segítsége is a szerzőnek, aki nem akár ki, hanem a mesterséges intelligencia. Ez egy külön történet, egy olyan történet, amit az elmúlt néhány évben kezdtünk csak mondjuk úgy, hogy felszínre hozni.
Napi renden van, és ott az én svéd magányomban ezzel is találkoztam, és nagyon hasznosnak tartom. Minden, akár idős, a fiatalokat nem kell biztatni erre, de időseket biztattam, használják a mesterséges intelligenciát, mert annál okosabbak mi nem lehetünk. Érzelmekben persze, hogy gazdabok vagyunk, és emberiek vagyunk, de okosságban feltétlenül hasznos. Én magyar tanár, magyar nyelv és irodalom, de román nyelv és irodalom szakot végeztem, és ilyen formán a mesterséges intelligencia segítségével lefordítottam több verset is, és a román tudásommal kipofosztam, úgymond helyre húztam, ezért nem fordításoknak tartom, hanem egyszerűen román nyelven megírt verseknek.
Igen, ez egy másik kérdés. Sokan azt mondják, hogy verset nem lehet fordítani. Minden egyes fordítás a vers tulajdonképpen újraírása.
Arra a témára, amit magyarul megírtam, arra a témára egy román változatot hoztam létre. Ennek célja pedig az, hogy úgy érzem, hogy a mondani valóm ilyen formán jut el egészen a családok. Mert az az érzésem, hogy családokban kell a megmaradást erősítenünk, megmaradást anyanyelvünkben, és itt nem csak a magyarról beszélek, hanem megmaradást a román nyelven, megmaradást akármilyen kisebbség nyelvében, mert az egy olyan érték, hogyha arról lemondunk, és univerzálisan, vagy uniformizálódunk, és csak angolul beszélünk majd, és atomizálunk, amikor csak magunk van, akkor nem leszünk emberek, mert az emberi természet annél többet kíván.
No, és akkor eljutottunk a harmadik kötethez, egy olyan kötethez, amelyet én személy szerint már szinte 5 éve várok, azért, mert hogy Tarkáv, hogy korábbi könyvbemutatóin kaptunk ígéretet arra, hogy meg lesz. A Bátori Téka Minoritátész sorozatában a 4. kötet, amely Zeneművészeink Északon címet viseli. És nagyon jól tudom, hogy Tarkáv, hogy zenerajongó, a zene elkötelezett népszerűsítője, tehát egy olyan terület, ahol Tarkávnak egy olyan arcát ismerhetjük meg, amelyet egyébként kevésbé. Tehát Északon működő, tevékenykedő, alkotó, előadó zeneművészeinkről van szó. Észak ez egy tágabb fogalom, de hát többnyíves Svédország, Finnország, Norvégia, Dánia, gondolom.
Skandináviának nevezik ezeket az országokat, és lehet, hogy tudják, de azért elmondom, hogy Svédország, Norvégia, Finnország, Dánia és a Feöri szigetek. Tehát ez mind Skandinávia.
Hát akár Izland is akkor, nem?
Hát igen. És ennek kezdete az Ákegy című irodalmi és művészeti folyóiratban keresendő, amit 20 évig szerkesztettem, és ebben a folyóiratban, a zene szó rovatban sikerült összeszednem azokat a zeneművészeket, akik voltak, akik előttünk jártak ott éjszakon. Még egyszer mondom, hogy Svédország, Norvégia, Dánia és Finnországról van szó többnyire, és azokat ismertettem. Itt az ismertetőn mutattam egy listát, ami 76 zene művészről vagy zene kritikusról szól, akiket én a folyóiratban ismertettem. Ebben a kötetben is ezt teszem egy tanulmányban, és itt talán a zenei előadókat is, ami megint egy 70-es névsor, azokat is elővettem, mert az is sokat jelent, hogyha valaki műveli ezt a zenét, előad. Márpedig operaénekesek is vannak most is.
Nagy hullámai voltak, úgymond az odavándorlásnak és megtelepedésnek és meggyökeresedésnek, és ezek a hullámok valószínűleg különböző nemzedékhez tartozó művészek és különböző iskolákat is képviselők, lehet, hogy még különbségeket is, meg ellentéteket is lehet leírni velük kapcsolatban.
Igen, hát azért érdekes ez a Skandináviában megtelepedett értelmiségi alkotó réteg, mert sorra vette a nagyjainkat. Hát például Liszt Ferenc műveinek terjedését, elterjedését vagy előadásait szemlézték.
De úgy tudom, hogy például nagyon érdekes és nagyon meglepő, hogy Svédországban Liszt nem volt népszerű, legalábbis sokáig nem kedvelték a svéd komoly zenekedvelők Liszt műveit. Ez az utóbbi időben változni látszik, de Liszt eléggé kirekesztett volt a skandináv világban, főleg Svédországban.
Hát ennek ellentmond a Hegedűs Kálmán Liszt művészet jelenlét a századforduló utáni időkig, vagy ugyancsak tőle Liszt Ferenc művészetének jelenléte a II. Világháború után. Ezek hatalmas dolgozatok, amit én a folyamatban a sorozatban közöltem, de ezek csak mutatók ebben a könyvben, mert ilyen zenekritikai észrevételizések, azok terjedelmes művek. Ez a kötet, amit itt látunk, ez 400-500 oldal, na hát ez kb. 1000 oldalt tett ki a folyamatban közölt közlések, tanulmányok alapján. És nem csak Liszről van szó, hanem Sibeliusról, Bartokról, Kodályról, Ligetiről például. Keveset tudják, hogy Ligeti, hát itt született Vásárhely mellett.
Dicsőszentmártonban.
És Sokonban is jelen volt, iskolája volt, és olyan zeneszerzőket nevelt, akik svédországiak, és például Maros Miklóst említsek, aki még él.
Kinek az édesapja Maros Rudolf volt, egy nagy zeneszerző?
Aki Romániában is ismert, meghívták a Zenescu Fesztiválra, és előadásokat tart, és a feleség és opera énekes, és a Királyi Operában például két operája ment, és az nem akár, mert azon külön királyi ösztöndíjas egész életében, a királyi ösztöndíjan élt és alkotott. De ott van például Deák Csaba, ő sem él már, vagy ott van az elektronikus zene nagyszerű embere, Rozman Ákos, akiről keveset tudnak, és olyan alapos is ott a nyugati világban, hát, hogy mondjam, istenítik, vagy ott van Ungvári Tamás, ő is nemrég halt meg, vagy Bogányékról beszélek, a finnországi család, aki...
Bogányi Gergelyt mindjárt ismerjük, a nagy zongora művészt.
Kossuth Díjas, igen, de 9 tagú zenés családból való, akik hát nyilván többnyire külföldön élnek most már, de a kiinduló pontjuk az Helsinki volt, és a finn zene művészet.
A kolozsváriak, vagy az erdélyiek, úgy általában, mint zeneművészek, alkotó zeneművészek, mennyire vannak jelen ebben a válogatásban?
Hát itt például, hogy mindjárt említem Mokosékat, férj és felesége, Mokosné az a fiam csellósa volt, és Imre pedig váradi születésű, és ott is megállták a helyüket, és van egy szép riport, mégpedig Sánta Judit jegyzi. Ez a Sánta Judit a szemében Veres Zoltán lánya. Hogy kicsi legyen a világ. Említenék például egy kiváló embert, aki megint a elektronikus zenével és az intelligenciával határos területeken tevékenykedik, Váli Sándor a neve. Ez egy kitűnő festő, aki azt találta ki, hogy Bruegel képet alakít át zenévé, vagy másféle festményeket, zenéből képet készít. Ez már olyan pontos rendszerrel, amiről éppen nemrég volt itt az a emberünk, aki Székelyföldön ment Amerikába is, aki a mesterséges intelligenciával foglalkozik, és ennek a művészeti ágáról beszélt a kolozsvári napok alkalmával, amit sikerült hallgatnom, és felhívtam a figyelmét arra, hogy Váli Sándor miket művel, és gondolom egy újabb fejezetet nyitottam meg az ő kutatásaiban, mert ezek megint nagyon hasonlatosak a mesterséges intelligencia részterületeinek kapcsolatában, a zene és a képzőművészet közötti kapcsolatokról.
Hát mondhatjuk azt, hogy ez egy kimeríthetetlen téma sok mással kapcsolatban, és azt hiszem, hogyha a Károly életművet veszük alapul, akkor még ma is lehetnének újabb és újabb témák, amelyekkel foglalkozol költészetben, irodalomban, dokumentum irodalomban, zeneművészetben. Azt hiszem, hogy a magyar nyelv és az erdélyi magyarságnak egy olyan oszlopos tagja vagy, aki mindmáig olyasmit adott nekünk, amit azt hiszem, hogy hosszú távon meg kell becsüljünk. Vannak-e még kiadatlan, kiadásra váró könyveid, tanulmányaid, verseid, stb.?
Igen, meg kell említenem, hogy remélem, hogy sikerül még addig élnem, amíg befejezem a minoritát sorozatban a skandinávai írókról, már egy részét az Erdélyből származott, oda kitelepült magyar írókról, már megjelent a Veldésben is egy kisebb tanulmányom, és az egy következő kötetben lesz, de egy terjedelmesebb részben foglalkozok a skandinávi magyar művészetit képzőművészekről, hatalmas társaság ez is, tehát 200 olyan ember nevét sorolhatom fel, aki képzőművészettel ilyen-olyan fokon, mert hát bele kell venni Svédországban, valami 8700 elismert tanult képzőművész van, de legalább 80 000 amatőr képzőművész, akit ugyancsak kiállítanak, és ugyancsak hát ott vannak az életben is, a művelődésben.
Tehát még egy élet kell ehhez, ugye?
Egy élet? Nem, egy év, igen. Egy év az egy életet jelent, igen.
Jó munkát kívánok, és várjuk a következő munkákat, könyveket, tanulmányokat Tarkábolytól, olyanokat, amelyek éltetik bennünk az ön és én tudatunkat, a nyelvünket, a kultúránkat, és egyáltalán az életbe vetett hitünket.
Köszönöm szépen az alkalmat, hogy szólhattam a Kolozsvári Rádió hallgatóihoz.